Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, akár mondhatnám azt is, hogy tegye fel a kezét, aki még nem hallott a Vilav Budapest vagy a Vilav Balaton szerkesztőségének munkájáról, nem olvasta az írásaikat. Valószínű, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak. Én pedig arra gondoltam, hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mostanában hogyan dolgoznak. Mondom ezt azért, mert az utóbbi időben tényleg még a csapból is a Vilav Budapest és a Vilav Balatonnak az írásai és a tudósításai folynak, úgyhogy arra kértem Wagner Gábort, a Vilav Budapest Balaton újságíróját, hogy jöjjön és meséljen nekünk. Szervusz Gábor!
Szervusz Sanyi, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi az oka ennek a túlburjánzásnak?
Hát számos oka van, aha, leginkább az, hogy bár tudom, öndicséret büdös, de hát, hogy jók vagyunk, tehát igen, egész egyszerűen. A másik pedig, hogy hát volt tavaly ősszel egy tulajdonosváltás, amelyik olyan infrastruktúrát tett mögénk, amivel egy csomó olyan tervet, amit addig nem tudtunk megvalósítani, most meg tudjuk valósítani, és tudtuk növelni a maga a stáb az változatlan maradt.
Hány fővel dolgoztok?
Hát egy olyan, van egy-két külsősünk is, és úgy van körülbelül ilyen 18 ember kb.
Elegendő a létszám?
Alsó hangon igen, de azért egy-két ember még biztos elférne, tehát...
Igen, hát ahogy mondtad, az infrastruktúra egy kicsit megváltozott, és mobilabbak lettetek, mert ti pontosan azok az újságírók vagytok, akik nem az íróasztal mellől dolgoztok, hanem mentek. Sok-sok kilométert, sok száz kilométert, és úgy gyűjtitek össze azokat az információkat, ugye?
Igen, részben igen. Tehát ezt több lábon állunk ebből a szempontból. Egyfelől igen, megyünk, jövünk, és hát nyitott szemmel járunk, úgyhogy bármit látunk, azt rögtön megbeszéljük, hogy írjunk el róla, vagy sem, vagy megnézzük, hogy érdemes-e írni róla. Másfelől meg azért van egy-két kollégám, akinek ebben már olyan rutinja van, hogy hát ők ugye folyamatosan, ők nyilván digitális oldalon dolgoznak, és hát a különféle közösségi platformokon állandóan megtalálják. Tehát én például nemrég voltam egy olyan helyen, amelyik az előző héten nyitott meg, és ők azt gondolták, hogy még ott a szomszédban lévő üzleten, meg a szemben lakó, vagy lévő házban lakókon kívül senki nem hallott még arról, hogy ők megnyitottak, de mi igen, mert a kollégám az kiszúrta azonnal.
Mi a küldetésetek?
Hát nagyon szeretjük Budapestet.
Ez egy fontos szempont?
Ez az alapállásunk. Nagyon szeretünk itt élni, nagyon szeretjük ezt a várost. Az értékeivel, a múltjával, a jelenével, nyilván látjuk a hibáit is.
Ez amúgy is a szíved csücske, hiszen ez a te egyik fő tevékenységed, egy kis Budapest történet.
Igen, az a város történet, ezt nagyon szeretem, a történelmet, és hát ezt szeretnék egyfelől átadni az olvasóknak, és elérni azt, hogy ezt ők is hasonlóan érezzék. És meg hát ugye van angol oldalunk is, tehát az ide érkező külföldiek számára is szeretnék egy kicsit többet megvillantani Budapestből, azon túl, amennyit ők, mint turisták vagy utazók látnak, miután leszállnak a repülőgépről.
A Balaton stábja az teljesen különálló, vagy egy esernyő alatt dolgoztok, csak ők, nekik megvan az a helyzeti előnyük, hogy ilyenkor a kánikulában, akkor a térdig bemennek a vízbe.
Igen, hát a balatonos csapatnál úgy van, hogy egy ember, ő állandóan nem van a Balatonnál, ő ott is él, és mondjuk havonta egyszer találkozunk vele, de hát az internet korábban már nem olyan nehéz naponta is beszélni egymással, és a főszerkesztőt őt nyilván többször látjuk, ő ingázik, van egy fotós, meg van egy-két külsős alkotó, illetve van két olyan kolléga, aki a Balatonnál is, és a Vilav Budapestnél is, ők főleg a közösségi médiás, digitális dolgokat kezelgetik. Ők meg állandóan ugyanúgy, ahogy én, hol jönnek, mennek, hol be vannak az irodában, tehát velük viszonylag többet találkozunk. De hát egyébként meg így egy csapatként tekintünk magunkra. Tehát nincs az, hogy a balatonosok és a budapestesek között mondjuk rivalizálás lenne, vagy ilyenek.
Fogyasztás szempontjából melyik a fő korosztályotok?
Ez érdekes, mert pont most néztem, hogy kik olvasnak minket a legtöbben.
És ugye, bocsánat, és ebben a digitális világban azért meg nagyon egyszerű legalábbis azt számon tartani, hogy hányan olvasták el, az mondjuk egy másik kérdés, igen. Hogy aztán, ha belementek egy picit a bugyrokba, akkor az is kiterülhet, hogy valóban melyik korosztály az, amelyik a főfogyasztótól.
Hát a korosztályban az a 25-34 közötti az az első, a második pedig az utáni, ez a 35-50 között, nem tudom pontosan most ezeket a határokat, de ők olvasnak minket a legtöbben, és bár utóbbi időben nőtt a férfi olvasóink száma, de azért a nők inkább, hogyha már így nemre is lebontjuk.
Tematikát tekintve melyik a legsikeresebb?
Hát természetesen na ez is változó, de azért, hogyha így nagyon hátra lépek, és akkor úgy nézek rá, persze gasztró. Tehát, hogy milyen új helyek vannak, hol mit lehet enni. Nagyon szeretik az olvasóink az olyan összeállításokat, ami nem feltétlenül gasztró, de amikor egyszer több dolgot ajánlunk egy adott témába, én például sokat kirándulok, meg kerékpárra járok, tehát bringotúra, meg téli túra, meg ilyenek, és szoktam ilyen összeállításokat készíteni, és akkor például ezeket nagyon szeretik, de ugyanezt szeretik, amikor valami tematika mentén éttermeket gyűjtünk össze, vagy valamilyen mondjuk gyerekprogramokat gyűjtünk össze, hogy a nyári nem tudom, gyerektáborok például, szóval hogy, ezeket nagyon szeretik, és hát ami nagyon kattintékony, amit nagyon szeretnek, azok, hát a friss hírek Budapestről. Az nagyjából teljesen mindegy, hogy egy...
De ez valójában szinte minden normál fórumon is meg lehet találni. De nektek,
mert ez a mindennapi élethez tartozó.
Nektek élet, azért mégiscsak egy picit speciálisnak kell lennetek, majd erre is rákérdezed, de most, hogy el ne felejtsem. Ugye azért mi több év óta dolgozunk együtt, már mint a szerkesztőséggel és ez a műsor, néha eljöttök, és akkor elmondjátok, hogy éppen mit dolgoztok. És ugye, miután ez a műsor azért nagy részben a gasztronómiával is foglalkozik, az biztos, hogyha a We Love Budapest vagy a We Love Balaton szerkesztősége valahol valamit ír, akkor a másnapot megjelennek az emberek. Ezt számtalan helyen tapasztaltam Budapesten. Legyen az pékség, legyen az fagylaltozó, legyen az bármi más, akkor ezek szerint a We Love Budapest és a Balaton az egy megmondó orgánum
hát
lett.
Igen, mérvadó. Hát az tény, azt többen is mondták már, akik, tehát volt egy olyan étteremben, amelyik egy pár éve nyitott újra, és mondták, hogy kérték pontosabban, hogy úgy menjek majd hozzájuk, hogy amikor már a terasz is használható, mert amikor először megnyitottak meg az első verzióban, akkor utána olyan roham támadt náluk, hogy egyszerűen el kellett küldeni embereket, hogy nem tudják őket leültetni, és hogyha lesz terasz, akkor végre jóval több ember lesz, vagy jóval több hely lesz, és akkor nem kell elküldeniük senkit, de hogy ők már például készültek arra, hogy a cikk megjelenik, és majd akkor utána lesz egy roham. De most is voltam egy új helyen, egy pár hete a Népszigeten, és akkor felhívott két nap múlva a tulaj, hogy nagyon szépen köszöni, de képzeljem el, hogy olyan, és ők meg egy nagy hely, tehát hogy nagyon sok leültetési lehetősége, hogy azt kellett kérniük a vendégektől, vagy akik jöttek egy idő után, hogy vagy sétáljanak egyet, és jöjjenek vissza, vagy állva várjanak, mert egyszerűen nincs hely.
Szóval a gasztro mindent visz. Aztán melyik a második nagyjából legnépszerűbb igen. téma?
Hú, hát te ez meg változó, tehát kicsit kiszámíthatatlan. Erről mindig szoktunk, van egy csomószor, előfordul gyakran az, hogy ragaszkodik valamelyik újságíró egy témához, hogy én ezt mindenképpen tudom, hogy nem lesz kattintékony, de és aztán kiderül, hogy mégis rengetegen olvassák el az adott cikket, mert valamiért beakad a téma. Ugyanakkor meg ennek az ellenkezője is igaz, hogy van, amikor, hogy ezt tuti, hogy rengetegen fogják elolvasni, és aztán így nézzük, hogy hát elolvasták, de nem annyira. Tehát, hogy nem tudnék még egy másik ilyen nagyobb témát mondani a gasztron túl, ami...
Valójában most már abban a kegyelmi állapotban vagytok, hogy, hogy nem is kell utána menni dolgoknak, persze a feldolgozás azt meg kell, hogy legyen, hanem elárasztanak titeket információval, megnyílik,
persze
fesztivál,
az... igen.
Ilyen, olyan, amolyan, tehát reggel, amikor kinyitjátok a postaládat, akkor
ömlik, valaki, rengeteg ömlik levél, rátok. Rengeteg levél, igen. Tehát, hogy most már azért így 90%-ban az új tehát az új dolgokra nem kell már nekünk utána menni, mert megkapjuk róla, vagy mondjuk jól legyek kicsit szerényem 80%-ban, megkapjuk a hírleveleket, vagy a egyáltalán e-maileket, de azért nekünk is kell keresni, tehát azért a különféle újabb és újabb szempontokat ezt mégiscsak ki kell találni.
Hát illetőleg az az újságírói identitás, amelyik mondjuk a témaérzékenységet jelenti, hogy én mondjuk szeretem a sportot, én szeretem a várostörténetet, akkor az óhatatlanul ad egy olyan impulzust, hogy na, akkor ezzel kéne egy kicsit foglalkozni.
Igen, igen.
Egy új dolgot is elindítottatok, mert hogy nem lehet kikerülni ma már, hogy podcastok is szólnak, és nálatok is lettek podcastok. Milyen a fogadtatása?
Na igen, erre már nagyon régen vágytunk, meg készültünk, és aztán idén végre, nem, mert tavaly elkezdődött az előkészítés, és akkor idén tavasszal indult el, már lement az első évad. Meglepődtünk, mert elég jól fogadták. 10 plusz egy rész készült, a plusz egy rész az a, tehát volt egy főszponzorunk, a Néprajzi Múzeum, és akkor nekik készítettünk egy plusz egy részt. De egyébként egy évad az 10 rész, tehát a második is 10 rész lesz. És hát most ugye nem olyan régen ért véget, egy másfél hónapja, egy hónapja kb. És ott most már ilyen 50 000 fölött van a... És hát
a második évadban egyes... mik lesznek? Vagy vannak? A teljesség hát, igénye nélkül.
Na, most még az előkészítési fázisban vagyunk, azért nem mondanék, amit én nagyon szeretnék megcsinálni, akkor jó, egyet mondok, igen. Mert ezt valószínűleg én is fogom szerkeszteni ezt az adást. A Szénatérnek a történet, ott azért a magyar történelemnek számos fontos eseménye történt, tényleg így nagyon sok minden kötődik oda, középkortól egészen napjainkig, és hát ennek a Szénatérnek a változásait, alakulását és a történetét szeretnénk egy adásba feldolgozni, tehát hogy ez valószínűleg ez lesz. A többit nem akarom, mert körülbelül van 30-35-40 téma, és azt kell majd 10-re leszűkíteni, úgyhogy majd, de ha rajtam áll a Szénatér, az biztos benne lesz. Tehát az első évadban az volt, hogy egy-egy városrésznek a történetét dolgoztuk föl, jelenét és múltját, és akkor ezt visszük tovább a második évadban, lesz majd egy pici csavar benne, arról még nem beszélnék, és aztán majd meglátjuk.
És akkor így dolgoztok szépen tovább.
Igen, igen, és hát remélem az is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az első évad hallgatottságával elégedettek vagyunk, meg folyamatosan nőnek a számok, tehát még amit én tegnap kérdeztem, az már mára megnőtt, és hát nyilván azok az adások a hallgatottabbak, amik az elején voltak, mert azok már régebbiek, de szépen csatlakozik, zárkózik fel a többi adás is.
Azt mondtad, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy már egy cikket megírtál, ma az mi volt?
Igen, a MOLBUBI-ról írtam egy cikket, mert hogy...
Na, mi a helyzet a MOLBUBI-val?
A MOLBUBI, én nagy bringás vagyok, és nagyon támogatom a MOLBUBI-t is, mert több cikket is készítettem róla, vagy a MOLBUBI kapcsán, és most itt voltak Belgiumból belga szakemberek, mert hogy a Brüsszelnek a közösségi bringa hálózatát fejlesztenék, és ezért megvizsgáltak valami 30-valahány, vagy nem is, nem, 80-valahány ugye a görbülés megtévesztett, hogy 80-valahány városnak a közösségi bringás hálózatát, és kiválasztották az 5 legfejlettebbet, és az egyik az Budapest.
Benne voltam.
Így van. És azért jöttek ide, hogy tanulmányozzák, hogy mitől működik, meg mitől ennyire meredeken fölfelé évelő a MOLBUBI karrierje. És erről írtam egy cikket, hogy aztán ennek a MOLBUBI, tehát a BKK, illetve a MOLBUBI pedig ebből milyen hasznot tud húzni. Tehát, hogy az ők is megkapták a belgáknak, mert hogy a belgák egy elég komoly tanulmányt készítettek előtte, mielőtt ezt az 5 várost végigjárják. Azt hiszem úgy volt, hogy Madrid volt mellette, Gent, nem 6 város, bocsánat, mert Budapest a 6. Hát Madrid meg Gent az biztos, hogy benne volt, meg Budapest a másik háromra nem emlékszem, de ez az mind európai város egyébként. És erről írtam egy cikket. Egyébként ami két dolog miatt került be ebbe a hat, vagy példamutató a mobil
működése. Épp rá akartam kérdezni.
Két dolog miatt, az egyik az a nagyon tudatos brandépítés, ami sehol máshol nem jellemző, csak itt nálunk, hogy ez nagyon profi és jó, de ezt aláírom, és a másik pedig ez az úgynevezett ilyen integrált működtetése a Molbubinak, hogy például a Budapest Go-ban is megjelenik, hogy hol vannak szabadbringák, vagy például útvonal tervkészítésbe kalkulál.
Hát egy komplexitás esete forog fel, amelyik a budapesti közlekedést ezzel adja. Gábor, köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Wagner Gábor volt a vendégem, a Vilav Budapest és a Vilav Balaton szerkesztőségének egyik újságírója. Arra voltam kíváncsi, hogy hogyan dolgoznak. Hát így.